18 óra. Duna Televízió.
Madridi légi katasztrófa, 153-ra emelkedett a szerencsétlenség áldozatainak száma, magyar nincs közöttük. Emlékezés 1968-ra, Csehszlovákiát 40 éve szállták meg a Varsói szerződés katonái. Kiterjesztett almablokád, a szabolcsi termesztők az alacsony felvásárlási ár miatt zárnak el utakat hétfőn. Jó estét kívánok! 153-ra emelkedett a madridi légi katasztrófa áldozatainak a száma. Mindössze 19-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenségnek nincsen magyar áldozata. Madridban közölték, még 2 nap szükséges az elhunytak azonosításához.
A Madridból a Kanári-szigetekre tartó spanyol-német közös járatgépe műszaki okok miatt már eleve 1 órás késéssel indult. Közvetlenül a felszállás után kényszerleszállást kísérelt meg. Túlélők beszámolója szerint kigyulladt a gép bal hajtóműve, ezután robbanást hallottak. A landoló gép a földnek csapódott. Szakértők szerint a túlélés esélyét az is csökkentette, hogy a repülő tele volt üzemanyaggal. Szabadságát megszakítva azonnal a helyszínre sietett a spanyol miniszterelnök.
A kormány mindent megtesz e szörnyű tragédia áldozatainak megsegítésére. Mindent elkövetünk a szerencsétlenség felderítésére.
Az áldozatok kétségbeesett családtagjai azonnali vizsgálatot követelnek.
Igazságot akarunk, és csak is az igaza.
A hatóságok nem merényletnek, hanem balesetnek tekintik a tragédiát. Mivel a repülőgép amerikai gyártmányú volt, az Egyesült Államok szakértőket küld Madridba. Spanyolországban 1983-ban volt ehhez fogható légi baleset, akkor 181-en haltak meg.
Moszkvai hírügynökségi jelentések szerint az orosz hadsereg újabb egységei vonultak vissza a Grúzia területéről. A katonai menetoszlop elérte a Dél-Osszét fővárost, és megállás nélkül Oroszország felé haladt tovább. Közben Grúzia 2 szakadár területe, Dél-Osszétia és Abházia függetlensége elismerését kérte Oroszországtól.
A keddi rendkívüli NATO értekezleten a katonai szövetség úgy döntött, befagyasztja kapcsolatait Moszkvával, ha Oroszország nem gyorsítja fel csapatai kivonását Grúziából. Gori térségében ma még orosz egységek ellenőrizték az arra haladó civileket.
Minden fiatal elmenekült innen. A gyerekeket Tbilisibe küldtük. Megölték a családtagjainkat. Sok áldozata van a vérontásnak.
A helyiek szerint a kivonuló orosz katonák fosztogatnak. A lakosok mobiltelefonjaikkal autók kirablásáról és felégetéséről készítettek felvételeket. Eddig ismeretek szerint a 10 napig tartó konfliktusban az orosz hadsereg 64 katonáját veszítette el, a grúz egységek 215 áldozatról számoltak be.
Ritkán látott konszenzus alakult ki a kormány és a két ellenzéki párt, a Fidesz és az SZDSZ között Grúzia kérdésében az orosz csapatok azonnali kivonását követelik. Egyetértenek abban is, hogy a támadások hátterében energetikai kérdés áll, hiszen ha Oroszország térdre kényszeríti Grúziát, ő válik Európa egyedüli energiaellátójává.
Őrsi Mátyás hajnalban tért haza a háborús övezetből. Az SZDSZ-es politikus azt mondta, állami terrorizmus és szabályos etnikai tisztogatás, ami a térségben folyik. Ráadásul az ígéretek ellenére sincs jele az orosz csapatok kivonulásának. Szerinte Magyarországnak már csak történelmi okokból is kötelessége támogatni a grúz önállósági törekvéseket.
Az adott körülmények között magyar kormány megnyilvánulásai helyesek voltak. Kiállta a Grúzia területi integritásáért, és elfogadhatlannak tartotta, hogy bármely ország katonai erőhöz nyúljon.
Konstantin Zgenti grúz nagykövet köszönetet mondott Magyarországnak, mert itt az igazságról beszélnek és nem adnak hitelt az orosz propagandának. Németh Zsolt azt mondta, Orbán Viktor a Fidesz elnöke levelet küldött több külföldi ország elnökének, amelyben még határozottabb fellépést sürget.
A Fidesz követeli, hogy Oroszország haladéktalanul és feltétel nélkül vonja ki katonáit a független Grúziából.
A fideszes politikus szerint Gyurcsány Ferencnek fel kell adnia az Oroszországgal szembeni különutas politikáját, és nem akadályozhatja tovább az EU és a NATO egységes fellépését Moszkvával szemben.
A cseh és szlovák politikai élet vezetői közösen emlékeztek meg az 1968-as megszállás 40. évfordulójáról. A két ország miniszterelnöke Prágában, az államfők Pozsonyban vettek részt az évforduló kapcsán megtartott rendezvényeken. Egy prágai felmérés szerint a 10 milliós Csehország lakosainak nagy része még mindig nem bocsátotta meg 1968-at az oroszoknak.
A megkérdezettek 41%-a még ma is úgy véli, hogy Moszkva veszélyt jelent Csehországra. 59%-uk azonban nem osztja ezt a félelmet. A prágai lakosok a Vencel téren gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a 4 évtizeddel ezelőtti eseményekről.
1968 életem egyik legnagyobb megrázkódtatása, és azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. Akkor senki sem hitte el, hogy 5 ország szállhat meg bennünket egyszerre, és hogy ez 20 évig fog tartani.
A Varsói Szerződés 5 tagállamának csaknem 500 000 katonája 1968. augusztus 21-e hajnalán kezdte meg Csehszlovákia megszállását. Leonid Brezsnyev 4500 tankot küldött az Alexander Dubček nevével filmjezett csehországi reformfolyamatok megfékezésére. Eddigi adatok szerint 108 áldozatot követelt az emberarcú szocializmus vérbefolytása. Csehország oroszországi nagykövete azt mondta, a múltat nem kívánják állandóan felidézni, ez azonban csak akkor lehetséges, ha ilyesmi többé nem fordul elő.
Számos új levéltári anyag került elő az 1968-as eseményekről Szlovákiában. Ezek erőteljesen megkérdőjelezik Dubček pozitív szerepét és személyiségét is kritikával illetik.
A Csemadok akkori főtitkára a tankok előtt pár perccel érkezett haza magyarországi nyaralásából, s félelemmel értesült a lerohanás híréről.
Ismertem nagyon jól, hogy mi történt 1956 után, és valahogy attól féltem, hogy valami hasonló következik be nálunk is.
A Tiden cseh heti lap Dubčeket naívnak és kijátszhatónak titulálja. A helyi történészek pedig állítják, hogy az ország vezetői már hónapokkal előbb tudtak arról, hogy katonai veszély fenyegeti az országot.
Mi történészek tudjuk, hogy áprilistól folyamatos intések érkeztek a baráti államok, idézőjelben mondva, vezetőitől. Jöttek az információk, jöttek az intések, több találkozó volt, ahol keményen megfették a csehszlovák vezetést. Dubček Ágcsernyőn július végén ígéretet is tett arra, hogy a szovjet kívánságokat teljesíti. Mondhatnánk azt is, hogy Dubček két kulacsos politikát folytatott. Mást mondott az oroszoknak, és mást mondott a közvéleménynek.
A szovjet csapatok és szövetségeseik bevonulása Prágába gyalázat és szégyen volt, így fogalmazott Hiller István miniszter politikai nyilatkozatában.
A magyar részvétel ügyében a rendszerváltás utáni szabad Magyarország kormányainak van adósságuk. Bocsánatot kérni, erkölcsi kötelesség és tisztesség. Bocsánat.
Gyurcsány Ficó találkozó lesz Szlovákiában. 1 éves várakozás után szeptemberben találkozik egymással Gyurcsány Ferenc magyar és Robert Fico szlovák kormányfő. A hírt maga a szlovák miniszterelnök is megerősítette, aki részt vett a pozsonyi Magyar Nagykövetség Szent István napi fogadásán. A találkozó pontos helyszíne és időpontja egyelőre ismeretlen. Alma blokád kezdődik hétfőtől Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ipari alma alacsony felvásárlási ára miatt. A termesztők addig nem szállítanak almát a telephelyekre, amíg el nem érik a kilónkénti 30 forintos felvásárlási árat, amely az önköltségi ár.
Mivel nem szeretnék a szedéssel kilónként még további deficitet csinálni magamnak, ezért valószínű, hogy a fa alatt maradt, aztán be fogjuk művelni.
Az ökörító fülpösi gazda sem enged a 30-ból. A 12 hektárnyi termőgyümölcsösön gazdálkodó Vári György inkább a fán hagyja az almát, mint hogy az önköltségi ár feléért odaadja a termést.
Nagyon szépen köszöntük eddig is Gráf József miniszter úrnak, hogy úgymond próbált közvetíteni, de az a baj, hogy valójában csak próbált, de érdemi lépéseket még a tárca nem tett annak érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon.
Hétfőn hajnalban ezt a területet a Vásáros-Naményi Agrána gyümölcsfeldolgozó Kft.-hez vezető utat zárják majd le a szabolcsi almatermesztők, akik egyetlen teherautónyi gyümölcsöt sem engednek be az üzem területére. A cég ügyvezető igazgatója nem akart stábunknak nyilatkozni, de azt elmondta, hogy a blokkáddal kapcsolatos álláspontjukról egy közleményt adnak ki. A Duna Televíziót Vásárosnaményből Szabó Tibor tudósította.
A magyar mezőgazdaság az uniós csatlakozás óta is őrzi pozícióit Európában, jelentette ki Gráf József Szentlőrincen. Az agrárminiszter a gazdanapok megnyitóján elmondta, az agrárium tavaly minden idők legjobb pozitív kereskedelmi szaldóját érte el. A Dél-Dunántúl rangos mezőgazdasági kiállításán idén mintegy 360 kiállító várja látogatókat, a többi közt a biotermesztés és a méhészet kellékeivel. Életbe lépett a BKV új menetrendje, a részletekről hamarosan, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Gyógyszertárak csőd közelben, a patikusok csak ígéreteket kaptak a kormánytól, segítséget nem. Európára nyitnak ablakot, negyedik alkalommal rendezték meg a virágkarnevált Nagyváradon. Több mint 700 gyógyszertár van csődközeli helyzetben, ezt állítja a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A patikusoknak az elmúlt években számos alkalommal ígért plusz forrásokat a kormány, de ezek máig nem teljesültek. Már a tervezett válságtanácskozások is elmaradt a pénzügyminisztériumban.
Fogy a remény a kispesti patikában. A többi családi vállalkozásban működő gyógyszertárhoz hasonlóan itt is küzdenek a fennmaradásért.
Hiszik, nem hiszik, becsületből dolgozunk. Mert nem marad itt semmi.
Kubala Ferencné családjában 4 generáció óta gyakorolják a patikus mesterséget. Mint mondta, egyre nehezebb lépést tartani a multikkal. A működtetés költségei emelkednek, ám a bevételt hozó árésrendszer régóta nem változott. A drága orvosságok kiadása egyenesen ráfizetést jelent a gyógyszertárnak.
Van olyan betegem, aki havonta elvisz 400 ezer forint értékű injekciót, 850 forintot keresünk rajta. Ez a 850 forint a banki költségekre nem elég.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara már másfél éve azt mondta, a gyógyszertárak egyharmada végveszélyben van.
Ezeknek a kisebb vállalkozásoknak, családi betéti társaságoknak, kisebb forgalmú patikákat működtető BT-knek minden tartaléka körülbelül másfél év alatt el fog fogyni. Hát ez most telik le. Tehát nincs már hova hátrálni.
Bár a gyógyszerészeket szorítja az idő, a pénzügyminisztérium lemondta a mai találkozót, és nyilatkozni sem kíván az ügyben. A válságtanácskozást a pénzügyi tárca most egy rendkívüli megbeszélésre hivatkozva mondta le. Úgy tudjuk, a közeljövőben sort kerítenek rá, mégpedig az egészségügyi minisztérium képviselőjének jelenlétében.
A Fidesz szerint a fővárosban is elindult a kórházak kizsákmányolása. Pest Imre szakpolitikus azt mondta, az Országos Baleseti Intézetnél, a Péterfi Sándor utcai kórháznál nem csak a külső patikákat szerezte meg a Hospinvest tulajdonosi köréhez tartozó Ispotány nevű cég, hanem az intézményen belüli gyógyszertárakat is. Ezért felkérik Horváth Csaba főpolgármester helyettest, hogy nyilatkozzon, komolyan gondolja-e az egészségügyi modellt, vagy a pénzlenyúlást és a privatizációt támogatja-e. Kötelezővé tenni a betétdíj bevezetését a műanyag és a fém italpalackokra az MDF. Magyarországon 10% az újrahasznosítás aránya, míg Németországban, ahol kötelező a betétdíj, 90.
Nem fog neki tetszeni, de meg kell csinálni.
A kötelező betétdíj bevezetéséről beszél az MDF politikusa. Azt mondta, fotóik is azt bizonyítják, hogy hiába vannak szelektív hulladékgyűjtők, a szemét mellettük landol.
A kötelező betétdíjon keresztül lehet azt megoldani, hogy ez az elképesztő mennyiségű palasz visszakerüljön.
Ha nem kerül vissza, sokba kerül, az elégetése a környezetet, kidobása pedig a pénztárcát terheli meg. Fólia újrahasznosító üzem a Pest megyei Csömörön.
Itt történik a darálása, a szállító szalagon pedig érkezik a többi hulladék, kicsit most még nedves.
A végeredmény, a granulátum újra felhasználható. Nagyjából ezen az elven működik a palackok újrahasznosítása is, egyelőre kevés helyen. A palackokat Magyarországon nagyjából 4 milliárd darabot, az emberek egyszerűen kidobják. Ha lenne betétdíj, az MDF szerint megváltozna a tendencia. A szaktárca viszont nem az embereket, hanem a gyártókat motiválná.
Azokat, amiket nem egyszer használunk, hanem többször újra töltjük, ezeknél gyakorlatilag azt mondom, hogy 100%-os kedvezményt adnák a termékdíjból. Azon palackok esetében, amiket visszagyűjtünk, tehát, hogy egyszer használatos, de begyűjtjük különböző struktúrákon keresztül, ott kb. Egy 50%-os kedvezményt tudnánk biztosítani.
A tárca január 1-től vezetné be az új szabályozást.
Életbe lépett a BKV új menetrendje. A változások szinte valamennyi járatot érintik. A forgalmasabb csomópontokon BKV ellenőrök tájékoztatták az embereket a módosításokról, összesen 300-an.
Így osztották a BKV ellenőrök a szórólapokat a Blahalújza téren. Ha kellett, tájékoztatást is adtak. Szükség is volt rá. Sok busznak módosult az útvonala, mások új számozást kaptak. Erre a piros 40-es táblára ezentúl már nem lesz szükség, helyét ugyanis a 240 eljelzésű tábla veszi át. A már nem használt táblák jelenleg a buszgarázsokban vannak, így gyűjtötték össze őket, innen azonban a közönségszolgálathoz kerülnek. Az utasok zömének újra kell tanulnia a tömegközlekedést.
90 A lett a fekete 21-es, és 190-es a piros 21-esből.
Először én is meglepődtem, hogy más a számozás, de szerintem meg lehet szokni.
Nem lett bonyolultabb, de még nem látom át teljesen az egészet.
Az átállással ugyanis egységessé vált a villamosok, autóbuszok és trollibuszok számozása. Így egy járatszám csak egyszer fordulhat elő. A változás két ütemben zajlik. Szeptember 9-én még több járat módosult.
Mindenkinek azt szeretném tanácsolni, hogy ne közlekedjen megszokásból, keresse a kiadványainkat és készüljön föl ezekből, hogy milyen változások érinthetik az ő általa használt vonalakat.
Az útfelújítások miatt nem volt könnyebb azoknak sem, akik négy keréken próbáltak közlekedni a városban. Ezen a térképen az látszik, hány helyen akadályozza csak a belvárosban valamilyen felújítás a forgalmat. A Fővinform vezetője szerint a dugót nehéz megúszni.
Mivel sugaras gyűrűs város szerkezetről van szó, nincsenek párhuzamos útvonalak, ahova el lehet küldeni a forgalmat.
A legnagyobb dugó egyébként Budán az alsó rakpart teljes lezárása miatt alakult ki.
Befejezték az Észak-Erdély autópálya első 5 kilométerét. Az amerikai beruházó a Gyalú és Aranyosgyéres közötti szakaszon aszfaltozott. A Kolozsvárt délről elkerülő első 25 kilométeres szakasz burkolása még az idén elkészül. A Bors és Berettyó széplak, valamint a Gyalú és Aranyosgyéres közötti szakasz várhatóan jövő év decemberére befejeződhet. Így a Bors-Brassó közötti 415 kilométer hosszú autópályából az első 116-ot már 2010-ben átadják. Hadat üzent a városképet csúfító roncsautóknak a Sepsiszentgyörgyi vezetés. Ezután a lepusztult butikok jönnek.
A több mint 200 évek óta elhagyott roncsautóra felszólítást ragasztottak, amelyben arra kérik a gépkocsi tulajdonosát, szállítsa el járgányát a közterületről.
Itt nem csak arról beszélünk, hogy ezek a roncsautók rontják a városképet, hanem arról is, hogy foglalják amúgy is nagyon kevés parkolóhelyet a város területén. Ezért hoztam meg azt a döntést, hogy ezeket az autókat, amennyiben a tulajdonosok nem szállítják el a közterületről, elszállítjuk mi.
A gépkocsi elszállítása a tulajdonosának 80 euróba kerül, és a tárolásáért naponként újabb 15 eurót kell fizetnie. Ha egy hónapon belül nem lesz gazdája a roncsautónak, az autó értékesítéséről az önkormányzat gondoskodik majd.
Negyedik alkalommal rendezték meg Nagyváradon a Nyitott Ablak Európára elnevezésű rendezvényt. Az idén 6 virágkocsi vonult fel a város utcáin.
Kicsik és nagyok örömére egyaránt Debrecenből 4 kocsi érkezett. Közülük az egyik a reneszánsz év alkalmából készült.
Egy kicsit közelebb hozza a népeket, tehát nemzeteket is, és talán egy nemes dolognak tartandó.
Az a tény is, hogy most közös kocsia van Hajdú-Bihar és Bihar önkormányzatának, illetve Nagyvárad és Debrecen önkormányzatának, mutatja azt, hogy ebben is lehet együtt gondolkodni.
Bihar megyét a színpompás eseményen a szőlőjéről ismert Érmihály falva és Nagyszalonta képviselte.
A bor útját ábrázolja, régen híres neves termővidéke volt a boroknak Érmihály falva.
Az idei virágkarnevál a Kenyér útja elnevezésű népszokásra épült, ami az arató ünnepeken kialakult hagyományokat elevenítette fel.
Sporttal folytatjuk, ma is érem nélkül maradtunk a pekingi olimpián, pedig női vízilabda válogatottunk, nagyon közel került a harmadik helyhez.
Bizony így van, mindjárt jönnek a részletek, de előbb kézilabda, női válogatottunk a döntőbe jutásért, a világbajnok oroszokkal csatázott, nem sok sikerrel.
Ebbe most egy kicsit belehaltunk, Oroszország-Magyarország 22-20. A magyar női kézilabda válogatott óriási esélyt szalasztott el a pekingi olimpia elődöntőjében. Nagyon közel került, a rengeteg hiba miatt azonban fájó vereséget szenvedett a világbajnoki címvédőtől. Az oroszok már 7 góllal is vezettek az első félidőben, Görbic Anitáék a csodálatos magyar közönség segítségével mégis tartották magukat, és a hajrában megpróbálták beérni Biznováékat. Ez sajnos nem sikerült, így másodszor is kikaptunk az oroszoktól. A bronzéremért Koreával játszunk.
Női vízilabdázóinknak sem sikerült a győzelem, az ausztrálok ellen talán túlságosan is akartak, és a végén nem koncentráltak kellőképpen. A pólós lányokon kívül férfi öttusázóink sem remekeltek.
Bár kétszer is vezetett 3 góllal, végül elbukta a bronzcsatát a magyar női vízilabda válogatott a pekingi olimpián. A krimibe illő mérkőzésen az 5-3-as félidő után a mieink igyekeztek megtartani az előnyüket a hajrára, 8 másodperccel a vége előtt azonban egyenlítettek az ausztrálok. Godova Gábor szövetségi kapitány játékosai hiába küzdöttek utolsó leheletükig, az agresszív ellenfél és a minősíthetetlen játékvezetés legyőzte őket. A rendes játékidő végén 7-7, hosszabbítás után 9-9, büntetőkkel 3-2 Ausztrália javára, nekünk maradt a negyedik hely.
Két magyar férfi versenyzőnk, Horváth Viktor és Balogh Gábor ezúttal sajnos a sportág szerencsétlenebb oldalát érezhették Pekingben. A lövészet, a vívás és az úszás után Horváth a 7., Balogh pedig a 15. helyről vághatott neki a lovaglásnak. A 4. számban aztán szinte hihetetlen mindkét magyar versenyzőt ledobta magát a lova. Az első is okozta sebeket, már a futás sem gyógyíthatta be, Horváth Viktor a 19., Balogh Gábor a 26. helyen végzett.
A kajakos Vereckei Ákos és a kenus Vajda Attila döntőbe jutott, míg a Sáfrán Mátyás Sáfrán Mihály kenu kettősnek nem sikerült ugyanez 500 méteren. Játszott már a sportek fellegvárának számító amerikai Egyesült Államokban, legutóbb pedig Olaszországban védett, ősztől azonban hazatér jégkorong válogatottunk kapusa Szuper Levente.
Az Alba Volánban folytatja Szuper Levente, szuper jó döntésnek látszik, hisz a hazai szurkolók mellett hazai pályán maradt külföldön. Csak hogy értsük, a Volán kitart az osztrák bajnokságnál.
Voltak ajánlataim különböző helyekről, és hát ugye tudjuk, hogy a Volán az osztrák bajnokságban játszik, Fehérvár 60 kilométerre van Budapesttől, a vezetőedzőt jól ismerem, a srácokat nagyon jól ismerem, a terveket is, hogy milyen céllal indul neki a Volán a bajnokságnak. Próbáljuk meg egy kicsit ezt a magyar hoki történelmet és egyben a sport történelmet is tovább írni és tovább öregbíteni a magyar sportolók hírnevét. Azt hiszem, hogy így az olimpia közben el lehet mondani, hogy ráfér a magyar sportra és a magyar emberekre.
Holnap este 7 órától élő labdarúgó közvetítéssel várjuk Önöket az élvonalbeli bajnokság 5. fordulójának nyitó mérkőzésén, a Vasas a Diósgyőrt fogadja.
4 forduló után a Vasas a 3. a magyar bajnokságban, az angyalföldiek természetesen tovább folytatnák jó szereplésüket, a Diósgyőr pedig a 11. helyről szeretne előrébb lépni.
Az elmúlt 4 mérkőzésen a mi csapatunk olyan teljesítmény nyújtott, ami alapot adhat arra, hogy a Vasas ellen egy olyan teljesítmény nyújtsunk, amit az első fordulóban, tehát hogy nem kapunk ki. Minden célunk az, hogy a Vasas otthonában pontot vagy pontokat szerezzünk.
Úgy érzem, hogy Sasa Dobrics jövetelével és a meglévő játékosok pedig nagyon jó formát mutatva, gondolok itt akár Németh Norbira, Blázok Janira, vagy éppen Bétót Balázsra, és a tavalyi szezonban már jól játszó Divics is nagyszerűen beleillik a képbe, nagyon érzik egymást a játékosok, és sok helyzetet alakítunk ki. Remélem, hogy a holnapi nap a helyzetkihasználás is oda koncentrálnak a fiúk, és jó arányban rúgjuk majd be ezeket a helyzeteket.
És nekem is van még egy ajánlom, közbeszéd 9:30, prágai tavasz, Csehszlovákia 40 évvel ezelőtti megszállásáról kérdezzük Pataki Iván hadtörténészt, és almablokát Szabolcsban az alacsony felvásárlási ár miatt az akciót szervező Magosz igazgatóját, Budai Gyulát faggatjuk a részletekről. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra 9:30.
Eredmények, elemzések, az olimpia legfontosabb pillanatai, minden, amit a magyar csapatról tudni kell. A pekingi játékok legfrissebb hírei első kézből, Knézi Jenőtől. Minden nap reggel és este olimpiai összefoglaló a Duna Televízióban.
Most érkeztek meg a legfrissebb hírek. Az adást megszakítjuk, üdvözlöm a nézőket. Pekingi dráma, súlyos magánéleti válságban véd remekül a magyar vízilabda kapus. Nőgyógyász felügyeli Hajdú Péterék mézesetei. Menekülés vagy szerelem, Albert Györgyi új kapcsolata. Ugye, hogy kihagyhatatlan?
Csupa öröm, ahogy körülnézel és kicsit magasabbról látsz mindent. Megszűnik a külvilág, és csak te számítasz. Rajtad múlik, mit hozol ki a lehetőségeidből. Aztán a megérkezés biztonsága és öröme, a csobbanás. Amikor megérint a víz, amikor körülölel az élet. Azt mondják, élik hozzám. Jó nézni. Megérint. Feldob. Körülölel.
Mindig formában vagyok.
Bemelegítésre, izomlazításra, zúzódásra, izomlázra. Premier Clean.
A Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának ajánlásával.
És te, Tamás, kívánod-e feleségül venni az itt megjelent Annát?
Nem dönthetek, amíg nem voltam az Electrovertben.
Ne dönts nélkülünk! BenQ 20-tolos LCD monitor 0% THM-mel most csak 34.990 forint.
Igen. Igen? Igen.
Electrovert. Ne dönts nélkülünk!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy gyenge hideg front vonult át a Kárpát-medencén az éjszakai órákban. Ez különösebb leülést nem okozott, esőt sem, ugyanakkor sokfelé megerősödött a szél az éjszakai órákban, de ma már mindenütt ismét ragyogóan sütött a nap, a hőmérséklet a déli délkeleti tájakon ismét elérte, és egy-két fokkal meg is haladta a 30 fokot. Még egy darab nagyon szép igazi nyári napunk van ezen a héten, aztán sajnos hétvégére érkezik a hideg front, a lehűlés. Európában egyébként a középső területek felett egy anticiklon alakítja az időjárást, ott kellemes, nyugodt, napos az idő. Ugyanakkor például Észak-Európában és Nyugat-Európa bizonyos területein ciklonok teszik változékonyá, hűvössé, csapadékossá az időjárást. A legmelegebb pedig a Balkán félszigeten van, ott a hőmérséklet sokszor még a 35 fokot is meghaladja ezekben a napokban is. Az éjszakai órákban térségünk nagy részén kevés lesz a felhő, ennek megfelelően igencsak hűvös lesz a hajnal, a derült csillagos éjszakát követően a hőmérséklet a kora reggeli órákra általában 11 és 16 fok közé csökken majd. Aztán holnap a délelőtti órákban a sok-sok napsütés hatására nagyon gyorsan melegszik a levegő, már a délelőtti órákban is mérhetünk 24-25 fokot, délután pedig igazi strandidő lesz a Kárpát-medence egész területén, sok lesz a napsütés, nyugaton a gomoly felhők zavarhatják meg a napsütés, de csapadék nem valószínű, a hőmérséklet pedig általában 27 és 33 fok közé emelkedik, a legmelegebb a Vajdaságban, illetve Erdélyben lesz, ott akár 35-36 fok is lehet holnap a délutáni órákban. És akkor nézzük a hétvégét, illetve a jövő hét elejének időjárását. Nos, szombaton, ahogy már említettem, sajnos érkezik a változás ide a Kárpát-medencébe. A nap első felében még sok lesz a napsütés, és gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Aztán délután nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, számítani kell záporokra, zivatarokra, akár felhőszakadás is előfordulhat. Ugyanakkor szombaton még a Kárpát-medence keleti tájain, illetve Erdélyben is egész nap meleg lesz, ott a hőmérséklet akár a 33-35 fokot is elérheti. Aztán vasárnapra már a Kárpát-medence egész területén jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. A nap első felében még több felé előfordulhatnak záporok, aztán a nyugat felől már felszakadozik a felhőzet, és ott már kisüt a nap, de a szél még erős lesz. A hőmérséklet pedig általában 20-25 fok között várható. Hétfőre egy icipicit már megnyugszik időjárásunk, több lesz a napsütés, kevesebb a felhő, és a szél is gyengül, a hőmérséklet pedig általában 25 fok körül tetőzik majd. A frontérzékenyeknek a tegnapi gyenge hidegfronti hatás után szerencsére most már fronthatással nem kell megküzdeniük. Továbbra is nagyon rossz a helyzet már, ami az allergiásokat illeti, hiszen például az üröm, illetve a parlagfű koncentrációja nagyon-nagyon magas, ezen valószínűleg csak szombaton a csapadék segít majd. És akkor nézzük a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Nos, kellemes napos idő lesz a Kárpát-medence egész területén, a felvidéken általában 25-27 fokot mérhetnek majd az ott élők. Jóval melegebb lesz Erdélyben, ott a nyugati területeken akár 31-32 fok is előfordulhat. A keleti területeken is nagyon-nagyon sok lesz a napsütés, és ott is mérhetnek akár 31-32 fokot is kora délután. A délvidéken is sok-sok nap sütésben reménykedhetnek az ott élők, a hőmérséklet pedig szinte mindenütt meghaladja majd a 30 fokot. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, teljen továbbra is nagyon kellemesen az estéjük, viszontlátásra!
Mit csinálok? Mit konferálok?
Karcsi, masszíroz!
Is!
Melyik kezemet adjam? Csináld, alázd, gyűlölj, nyomd! Karcsi, gyógyíts! Ne olyan gyorsan, líraian!
Egyen meg a drága szíveteket, ti is akartatok masszást? Jövök rögtön!
Hoppá!
Na most...
Mikrobi!
Veszek a kezembe egy fűrészt, nem így fogom meg, mert így a recék elvághatják az ember ujját, és itt elkezdem fűrészelni.
Rúzsafa hegedű vonót lehet belőle csinálni.
Szőke Duna. Van élet a városon túl. Ma este 8 óra 35 perckor a Duna Televízióban.
Az igazság máshol lakozik.
Nem mindennapi bűneset történt. Gyilkosság, segítség, gyilkosság.
Nem láttam semmit, csak egy hatalmas fenyegető árnyékot.
A sárga szoba rejtélye. Vasárnap este 7 órakor a Duna Televízióban.
Most érkeztek meg a legfrissebb hírek. Az adást megszakítjuk, üdvözlöm a nézőket. Pekingi dráma, súlyos magánéleti válságban véd remekül a magyar vízilabda kapus. Nőgyógyász felügyeli Hajdú Péterék mézes hetei. Menekülés vagy szerelem, Albert Györgyi új kapcsolata. Ugye, hogy kihagyhatatlan?
Kínzó fej vagy hátfájás? Nekem ilyenkor minden perc számít. Én csak az Advil Ultra Forte-ban bízom.
A forradalmian új Advil a folyadék erejével elmossa a fájdalmat. A light zselatin kapszulából a hatóanyag több mint kétszer gyorsabban szívódik fel, mint a hagyományos ibuprofen tablettából. Kipróbáltam, tényleg hat. Gyorsan és akár 8 órán át. Advil. Erősebb a fájdalomnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ezek a töredezett szálak úgy néznek ki, mint a hajam. Mit csinálsz, hogy a tiéd ilyen egészségesnek néz ki?
Nem én, a Sauma.
Újdonság a Schwarzkopftól. Új Sauma intenzív olaj értékes makadámia olajjal. Intenzíven ápolja és javítja a hajsérüléseit. 100% ragyogás és 100% erő.
Szóval ezért áll minden pasi a tesorodban.
Új Sauma intenzív olaj a Schwarzkopftól. Professzionális hajápolás önnek. Hatékony és intenzív ápolás az erős és egészséges kinézetű hajért. Új Sauma hajápolók.
És te, Tamás, kívánod-e feleségül venni az itt megjelent Annát?
Nem dönthetek, amíg nem voltam az Electrovertben.
Ne dönts nélkülünk! Acer laptop 2 GB RAM-mal, dual core processzorral, 0% THM-mel most csak 119.990 forint.
Igen.
Electrovert. Ne dönts nélkülünk!
Csupa öröm, ahogy körülnézel és kicsit magasabbról látsz mindent. Megszűnik a külvilág, és csak te számítasz. Rajtad múlik, mit hozol ki a lehetőségeidből. Aztán a megérkezés biztonsága és öröme, a csobbanás. Amikor megérint a víz, amikor körülöl el az élet. Azt mondják, érik hozzám. Jó nézni. Megérint. Feldob. Körülöl el.